Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Liturgiai énekként a 422-es éneket fogjuk majd énekelni.
Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, járuljatok színellé újongással, mert jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre az ő hűsége.
De kezdjük el újra, jó? Semmi gond.
Lelkünk sóvárogva várja az Urat, mert ő benne örülünk, a mi szívünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra. Valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Tanult vagyok, Uram, hisz végig értem, hisz én is néztem, keresztre ma vétkem, ott függtél csendben. Kínokban égve, szenvedtél értem, megmentve lelkem. Tanúd vagyok, Uram, hisz végig értem, hisz én is néztem, keresztelem a vég.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség és az emberekhez jó akarat.
Tanúd vagyok, Uram, hogy más is lásson, más is csodáljon, és leborulva álljon. Ha tudja minden ember örökten, van út a mennybe, köztes közöttem. Tanúd vagyok, Uram, hogy más is lásson, más is csodáljon, és ne borulva álljon.
Imádkozzunk! Hálás szívvel örvendezünk színed előtt, Istenünk, hogy egyszülött fiad eljött testben a mi megváltásunkra, kérünk, hogy amikor újra eljön dicsőségben, tedd teljessé boldogságunkat az örök élet ajándékával. az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet, advent egyedik vasárnapra kijáró kiírt igét, mely megtalálható a János evangéliuma első fejezetben, a 19-től a 28-ig következőképpen. És ez a János bizonyságtétele, amikor a zsidók, papok és lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt. Kicsoda vagy te? És megvallá, és nem tagadá. És megvallá, hogy nem én vagyok a Krisztus. És kérdezzék őt. Kicsoda tehát? Illés vagy éte? És mondta. Nem vagyok. A proféta vagy éte? És ő felele. Nem. Mondának ezért néki. Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldöttek, mit mondasz magad felől? Mondd, én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, amint megmondotta Ésaiás proféta. És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak, és megkérdezték őt, és mondának neki. Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a proféta? Felele nékik János mondván. Én vízzel keresztelek, de köztetek van, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy sarul szíját megoldjam. Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, ahol János keresztelt vala. Amen. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyedül Istent. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig a földmunkás csapatnak egy része készült énekkel, úgyhogy megkérném a földmunkás csapatból, akik jelen vannak, hogy jöjjenek ki és énekeljük el. Csend van bennem, mert fogjuk énekelni. Aki ismeri, az bátran bekapcsolódhat és besegíthet nekünk ott a helyén, jó? Csend van bennem, azt fogjuk énekelni. Nem. Majd ott a helyen énekel. Jó. Akkor én a jobb férfi karba indjárt. Szokott jönni az ágyatokra. Tiszteletben, hogy befogad ki képen ezért.
Nem majd kapálni.
Igen.
Yeah.
Egy mondatba szeretném megköszönni a földmunkásoknak, hogy képesek elhallgatni napról napra, hétről hétre, és hálás vagyok azért, ahogy látom, hogy az Isten munkálkodik a földmunkába is. Kívánom, hogy ilyen szép összhang legyen a munkába is, mint ami itt az énekben volt, az Isten dicsőségére. Nagyon örülök, hogy az evangéliumon végigértünk, Máté evangéliumán, és jövő héten is szeretettel várlak titeket, és kezdjük az adventi történettel. Azért azt mindenkinek mondom, hogy nyitottak ezek az alkalmak, tehát az áhítatokra bárki beülhet, nem csak a földmunkások. Hordozunk továbbra is imádságba a földmunkaprogramot, az ott dolgozó atyafiakat. Örülök, hogy elénekeltétek ezt az éneket. Így van. A igehirdetésre készülve a 238-as éneket énekeljük el. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig hallgassanak a gyülekezet az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Ézsaiás könyvében, az 52. fejezetben, a 7. verstől a 10. versig a következő képen. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Hald, őrállóit hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vígan újongjatok mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta a népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Kinyújtotta szent karját az Úr, minden nép szeme láttára. Meglátják majd az egész föld határán Istenünk szabadítását. Amen. Advent 4. vasárnapján vagyunk. Advent 4. vasárnapja és az adventi ünnepkör az mindig egy kicsit kettős gondolatokat, kettős érzéseket válthat ki belőlünk, hiszen az adventi időszakban készülünk, ugye, meggyújtottuk már a 4 gyertyát, tudjuk azt, hogy a következő alkalom az már maga karácsony ünnepe lesz. És karácsonyban, bár nem tudjuk a pontos idejét, hogy mikor született meg az Úr Jézus erre a földre, de a karácsonyi ünnepkörben azt ünnepeljük, hogy az Isten fia testet öltött. Eljött erre a világra, és az Isten fia egy gyermekként, egy csecsemőként megszületett. A karácsonyban ezt ünnepeljük, de ugyanakkor az adventi időszakban, ami alapvetően azt jelenti, hogy az Úr eljövetele, amikor ez a szó elénk jön, akkor mindig nekünk az Úr Jézus Krisztusban bízó és reménykedő embereknek tudnunk kell azt is, hogy vissza fog jönni. Hogy vissza fog jönni az Úr Jézus, és valahogy ez a kettősség van bennünk, hogy egyrésztről ünnepeljük azt, és hálát adunk annak, hogy az Isten eljött erre a földre, másrésztről pedig ott kell, hogy legyen bennünk az a várakozás, hogy várjuk az Úr Jézusnak a visszajövetelét. Vajon ilyen advent van-e mögötted? Vajon ilyen adventben élsz-e te? Ott van-e ez a kettős, egyrészt hálaadás, másrészt várakozás az életedbe? Mert ebben az adventi ünnepkörben lehetőség van találkozni az Úr Jézus Krisztussal. Lehet hálásnak lenni az Úr Jézusért. Isten ma is szólni akar hozzád, szólni akar, beszélni akar veled ezen az ige szakaszon keresztül is. Két fő üzenetet mutatott meg számomra Isten, amikor készültem, és ezt szeretném nektek is továbbadni. Az egyik az az, hogy az egész világnak szüksége van szabadítóra. Szüksége van az Úr Jézus Krisztusra. A másik pedig, hogy Isten szolgálatába, ha beállsz, akkor viheted te magad is az örömhírt. Lehetsz örömhírvivő. Erről a két témáról fogok majd beszélni. De mielőtt ebbe belemennék, egy kicsit nézzük meg magát a könyvet, nézzük meg Ézsaiás prófétának a személyét, hol, mikor hangzott el ez az ige szakasz. Ézsaiás próféta írta ezt a könyvet, ezt az igét, ezt külön hangsúlyozni kell a mai világban sajnos. Vannak olyan elméletek, akik azt vallják, hogy ezt három különböző szerző írta. Most ennek a mélységébe és részleteibe nem mennék bele, de nekem bőven elég az a bizonyíték, hogy maga az Úr Jézus mondja Ézsaiás prófétának, amikor felolvas a tekercsből, hogy ezt Ézsaiás írta, ma teljesedett be fületek hallatára. Hiszem azt, hogy az Úr Jézus tudta, hogy a Szentírásban melyik könyvet kiírta. Nekem ennyi elég. Többen azért akadnak fenn ezeken a dolgokon, mert konkrétan le van írva például benne az, hogy Círus fogja megszabadítani Babilonból az izraelieket. És ez körülbelül 100-150 évvel az Ézsaiás kora után történt meg. És ezen vannak fönnakadva tudósok, hogy hát ilyen nem létezik, hogy valamit ennyire direkt módon kijelentsen az Isten, már pedig létezik. Én hiszem, hogy létezik, nekem ez nem okoz problémát. De vigyázzunk arra, hogy hogyan hallgatjuk az Isten igéjét, nem mindegy, de erre majd még visszatérek. Magáról Ézsaiásról annyit kell tudni, hogy körülbelül Krisztus előtt 740-ben élt, 5 király alatt szolgált prófétaként, 60 évet szolgált az Istennek, 60 évig szolgált neki, nem 60 évet élt, hanem 60 évet szolgált az Úrnak. 3 olyan király volt, Uzziás, Jótám és Ezékiás, akik az Isten szemébe, az Isten oldaláról nézve mondhatjuk így, hogy jó királyok voltak, és 2 nagyon gonosz, Áház és Manassé. A hagyomány szerint Manassé fűrészeltette 2 Ézsaiást, mert nem bírta hallgatni az Isten igéjét, ezért 2 fűrészeltette. Ézsaiás főleg a déli ország részen működött Júdában, hiszen ekkor már ketté szakadt Izrael, ketté szakadt az ország. Nagyon sokrétű az ő üzenete. Nagyon bőséges Ézsaiás könyve. Sok fejezet is van benne, több mint 60. De nagyon, nagyon sok olyan profécia van, ami már beteljesedett. Az Új Szövetség Ézsaiás könyvét idézi a legtöbbször. Maga az Úr Jézus is többször idéz az Ézsaiás könyvéből. Sokan azt szokták mondani az Ézsaiás könyvére, hogy az tulajdonképpen az Ószövetségnek az evangéliuma. És azt hiszem, hogy ez egy helytálló megfogalmazás, hiszen minden benne van, ami ahhoz kell, hogy felismerjék az Úr Jézust, a megváltót. Elég csak a szenvedő szolgának a sorozatára gondolni, és van mostani igénk is tulajdonképpen ezt vezeti be, talán a hívő körökben az egyik legismertebb ézsaiási ige, az az Ézsaiás 53, amikor az ember, ha nem tudná, hogy az Ószövetség ige, akkor azt hinné, hogy az Úr Jézusnak a kereszthalálát írja le pontosan. De azért mondom, hogy ezt az 52. fejezet már bevezeti, tehát ezt egybe kell olvasni. És tulajdonképpen az ige szakaszunk után még van egy rövid kis 2 ige, és utána kezdődik ez a szenvedő szolgáról szóló előre való kijelentés, amit Isten előre kijelentett. És az Isten ma is beszélni akar veled. Az az ige, ami közel 3000 éve leírattott, az ma a Szentlélek által személyesen számodra is szólhat. És hiszem és remélem, hogy fog is szólni. A János evangéliumában a 12. fejezetben ezt olvassuk. Ha pedig valaki hallja az én igéimet, de nem tartja meg, azt nem ítélem el. Mert nem azért jöttem, hogy a világot elítéljem, hanem hogy megmentsem a világot. Van, aki megítélje azt, aki megvet engem, és nem fogadja el az igéimet. Az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Ezt többször mondtam már a földmunkába is, és talán itt is elmondtam már Isten tiszteleten, hogy nem kockázatmentes Isten igéjét hallgatni. Mert ha te Isten igéjét hallgatod, és nem engedelmeskedsz neki, és nem cselekszed meg, akkor az el fog ítélni téged majd ott az utolsó napon. Akkor az ítélet lesz számodra, és nem áldás. Milyen jó lenne, hogyha nem ítélet lenne számodra a hallott ige, hanem életújítás, szabadító örömüzenet lehetne számodra Isten igéje. Remélem és hiszem, hogy mindnyájatok számára akár a mai ige, akár a mai ige hirdetés is ilyen üzenetet tartalmazhat majd. Engedjétek, hogy a Szentlélek megnyissa előttetek az ige üzenetét. Szeretném most az igét hátulról kezdeni, rendhagyó módon, nem az elejével, hanem a hátsó részével ennek az ige szakasznak. 9. versben azt olvassuk, vígan újongjatok mindnyájan Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalt a népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Kinyújtott a szent karját az Úr minden nép szeme láttára. Meglátják majd az egész föld határán Istenünk szabadítását. Azt mondja nekünk ez az ige, hogy meglátják az egész föld határán. Az egész föld határán meglátják Istenünk szabadítását. Tudjuk, hogy ez a profécia egyrészt szól a babiloni fogságban lévő zsidó néphez is majd, de hiszem azt, hogy ez szól ma nekünk ugyanúgy, akik a bűn fogságában vagyunk. Olyan csodálatos, hogy amikor elolvastam ezt a részt, elolvastam egy program segítségével, és megláttam ott ezt az utolsó szót, hogy az eredetiben a szabadító az azt jelenti, hogy Yeshua. És azt tudjuk, hogy Jézusnak a neve. Hiszen tudjuk, hogy Jézusnak a neve önmagában hordozza azt, hogy szabadító. Tehát így is mondhatnánk, hogy meglátják az egész föld határán Istenünk Jézusát. Milyen csodálatos. Milyen csodálatos a nyelv. Hogy benne van már ebben a rövid kis ige szakaszban is az Úr Jézus Krisztusnak, a szabadítónak az üzenete. Ez konkrétan erre utal, higgyük el. Ő a szabadító. Ő az egész föld határain belül el fogja vinni a szabadításának az örömhírét. Hadd kérdezzem meg most személy szerint tőled, hogy te hallottál-e már Jézusról, mint a szabadítóról? Aki meg tud szabadítani téged a bűneidből, a kárhozatból, a pokolból. Hiszen az egész adventnek, az egész karácsonynak ez a lényege, hogy megértsed Isten igazi üzenetét. Azt, hogy Isten fiának kellett eljönni erre a földre, hogy megszabadítson téged a bűneidből. A mai ünnep a világban azt hiszem, hogy a hangsúly teljesen eltolódott ezen az ünnepen. Gondoljunk csak bele, hogy miről szól ma az ünnep. Főleg az ajándékozásról, evésről, ivásról, a családról, talán jobb esetben a szeretetről. Pedig ennél sokkal többet jelent az, hogy az Isten fia testet öltött. Eljött ebbe a világba. Yeshua, a szabadító, eljött érted, hogy megszabadítson a bűneidből. Persze, ha megvizsgáljuk a karácsonynak az üzenetét, ha megnézzük konkrétan a Szentestének a történéseit, amire majd a földmunkában lesz is lehetőségünk jövő héten, akkor azt láthatjuk, hogy benne van mind. Benne vannak ezek a dolgok. Csak a világ ezt kifordítja, mert a sátán mindig azt csinálja, hogy ugyanazokat a dolgokat használja, amit az Isten, csak kiforgatja őket. Hiszen a karácsonyban benne van a szeretet. Hát hogy ne lenne benne a szeretet? Isten szeretete, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ott van az isteni szeretet. Az a feltétel nélküli szeretet, hogy Isten odaadja az ő fiát. Érted? Mekkora szeretet van ott. Aztán benne van az ajándékozás is, hiszen ajándékból adja. Kegyelemből, ingyen adja. Te nem tudsz megdolgozni érte. Aztán benne van a család is, hiszen abba a családba születik meg az Úr Jézus. És aztán láthatjuk azt is, hogy benne van a közösség megélése, akár a pásztorok, akár a bölcsek, a közösség. Tehát megvannak ezek a dolgok a karácsonyban, csak egy sokkal mélyebb és sokkal komolyabb üzenettel bírnak. Te hogy készülsz erre a karácsonyra? Te hogy állsz Isten előtt ebben az adventi időszakban? Olyan jó lenne, hogyha ilyen mélyen oda tudnál menni Isten elé, és a legfontosabbat nem hagynád ki a karácsony ünnepéből. Hogyha az Úr Jézus Krisztus ott lehetne veletek. Ott lehetne veled, mert akkor ráadásként a többi is rendeződni fog. Láthatjuk, hogy minden benne van a karácsonyi történetben is, csak a helyén. A sátán pedig azt próbálja, hogy mindent kiforgasson, összedobáljon, összezavarjon, és valami látszat, mézes-mázas boldogság legyen. Minden a feje tetejére álljon. Jézus, Jeshua, a szabadító, a messiás, a Krisztus, mondhatnám, még sorolhatnám, az ő megszületésére emlékezünk. De föltehetnéd magadnak a kérdést, persze akik már rutinosabbak, ők már nem teszik föl ezt a kérdést, de föl lehet tenni ezt a kérdést, hogy egyáltalán most mit beszélünk ennyit a szabadításról? Miért van szükség egyáltalán a szabadításra? És ha fölteszed ezt a kérdést, akkor hadd mondjam el, hogy azért van szükséged szabadításra, nagyon egyszerű a válasz, mert ugyanúgy, ahogyan a zsidó nép, amikor a bűneikből nem tértek meg, Isten fogságba küldte őket, Babilonba. Ugyanígy, ha te nem engedelmeskedsz Istennek, hogyha te nem Isten akarata szerint élsz, akkor szükséged van szabadítóra. Milyen csodálatos ez a név, Jézus, Jeshua, szabadító. A bűn kérdését pedig Isten úgy oldotta meg, hogy az ő fiát küldte el. Ő gondoskodott az áldozatról. Ott a Golgotai kereszten. Ezért kellett Isten fiának megszületnie. És ezt ünnepelhetjük, erre emlékezhetünk a karácsonyban. Vajon a te életedben örömünnep lehetette már így a karácsony? Nem tudom, ki hány karácsonyt élt meg az életében, de vajon a te életedben lehetette már így örömünnep, hogy hálát adtál a megváltó, szabadító Jézus Krisztusért? Isten ebben az adventben is hirdeti számodra személy szerint a szabadulásnak a lehetőségét. Akkor szabadulhatsz meg a bűneidből, ha elfogadod Jézus Krisztus váltság halálát az életedre. Jézus a kereszten szabadít meg téged, amikor odaadja az ő életét a te bűnös életedért. Kiengesztelte az atyát a bűnök miatt, egyszer és mindenkorra. Feltámadt, legyőzte a halált, és ezáltal, akik hisznek ő benne, azoknak örök életet, új életet ajándékoz. A szabadító Jézus céllal született meg erre a földre. Nem csak azért született meg, hogy ő testet öltsön, körbejárjon, megnézze, hogy mi a helyzet itt a földön, mint Mátyás király, amikor beöltözött a kis ruhájába és körbejárt a földön, ha egyáltalán igaz ez a szóbeszéd, többen cáfolják. Ő nem azért jött el a földre, hogy megnézze, hogy mi a helyzet, vagy hogy tudjon egy kicsit beszélgetni az emberekkel. Ő céllal született erre a földre. És tudod, ez a cél az volt, hogy megváltson téged. És hogyha ez az üzenet még nem lett a tiéd, akkor számodra még mindig csak kis Jézus van, aki megszületett, és nem tudsz vele mit kezdeni. Mert ha csak a születésére emlékezel karácsonykor, és nem lett személyes számodra az ő szabadítása, akkor nem ér semmit. Hiszen Jézus céllal született, céllal jött erre a földre. azért jött, hogy megváltson téged. Az angyal ezt mondja, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr, Krisztus a Dávid városában. Az angyal kijelentéséből rögtön egy teljes képet kapunk arról, hogy mi történik itt. Üdvözítő született, aki téged üdvözíteni tud. Egyedül ő az út a mennyek országába. Az Úr, Isten fia. És a Krisztus, azt tudjuk, hogy azt jelenti, hogy messiás, magyarul a megváltó. Benne van minden ebbe a rövid kis igébe. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr, Krisztus Dávid városában. Vajon a te életedben megszülethetette már ez az Úr? Ez a Krisztus, vajon élő kapcsolatod van-e már vele? Olyan jó lenne, hogyha akár ebben az adventi időszakban megtörténne ez a csoda az életedben. Akkor lehetne igazi karácsonyod. Hiszen, ha elfogadod Jézus szabadítását az életedre, akkor megélheted azt a csodát, hogy utána hálából szolgálhatsz neki. Adhatod másoknak a szabadítás örömhírét. Hiszen Isten, ha megváltott téged, akkor feladattal akar megbízni. Nem lehet megállni a hívő életbe és annyit mondani, hogy ó, én már megtértem, én már rendben vagyok, egyenes utam van a mennybe, aztán engem hagyjon békén mindenki. Isten feladattal bíz meg, és ezt hálából tudod tenni. Ha ő tényleg megváltott téged, ha a kegyelmét megtapasztaltad, akkor azt mondod, hogy én ezt nem érdemeltem meg, ahogy énekeltük az énekbe. Miért szeret Isten? Miért szeret még? És erre igazából nincs válasz, hanem csak annyit tudunk mondani, hogy szeret, és hogy köszönjük. Mert igazából nem érdemeljük meg. Se én, senki, aki itt ül a teremben. De aki kim van a termen kívül, az se. Nem érdemeljük meg Isten szeretetét, és ő mégis szeret. És hogyha ezt valaki megragadja, ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet, ami az Úr Jézus Krisztusban, a szabadítóban elérhető, akkor utána hálából fog fakadni az ő életében a szolgálat. Nem keserűen, nem kényszerűen, hanem hálából. Ahogyan ebben a szakaszban is látjuk. A 7. versben ezt olvassuk. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Hald, őrállóit hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Milyen csodálatos szolgálat ez. Vajon a te életedről elmondható ez, hogy amikor a te lábaid belépnek valahova, akkor örömhírt viszel, akkor békességet teremtesz, akkor szabadulást hirdetsz el. Vagy pont fordítva van. Miattad van a viszálykodás, miattad kell békét teremteni, csak a szomorúságot, a rossz hírt viszed, és fogságba viszel még embereket a bűnökkel. Vajon mit visznek a te lábaid? Amikor megjelensz valahol, akkor mit viszel? Olyan jó lenne békességet hirdetni, örömhírt vinni, szabadulást hirdetni. És Isten minden gyermekére ezt a feladatot bízza rá. Megmondani a népnek, hogy Isten uralkodik. De csak akkor tudod megmondani, hogy Isten uralkodik, ha a te életedben már ő uralkodik. Akkor tudod másoknak is hitelesen továbbadni azt, hogy valóban Isten uralkodik. Hadd kérdezzem meg tőled, szeretnél ilyen életet? Szeretnél ilyen szolgálatot? Mert Isten rád is rád bízza az örömhírt, hogy vigyed, de ahhoz először neked kell elfogadnod a kegyelmet, akkor tudsz beállni ebbe a szolgálatba. Viszont szeretne használni téged abban, hogy elvigyed az örömhírt más emberekhez is, ahogyan hozzád is eljutott. Más emberek hozták, mert Isten indította őket. Azt hiszem, hogyha körbenézünk a mai világunkba, akkor azt láthatjuk, hogy óriási szükség van ezekre az üzenetekre, a békességre, az örömhír üzenetére és a szabadulás üzenetére. Szükség van olyan emberekre, akik nem csak beszélik ezt a szájukkal, hanem meg is mutatják az utat oda az Úr Jézus Krisztushoz. A te életed az egy ilyen élet? Ha te már Isten követője vagy, ha te már Isten gyermeke vagy, akkor vajon ilyen az életed? Vajon erről beszél az életed?
Máté
Elindultál már Istennek a követségében? És hogyha végig gondolod ezeket a dolgokat, végig futtatod ezeket a kérdéseket magadba, és magadra nézel, akkor azt kell, hogy mondjad, meg én nekem is azt kell, hogy mondjam, hogy ezt, hogy nem. Hogy nem vagyok ilyen. Nem is tudok ilyen lenni. Én ezt nem tudom megcsinálni. Egyszerűen, ha őszintén magunkban nézünk, akkor azt kell látnunk, hogy nem tudjuk megélni a hívő életünket. Nem tudunk igazán hívő emberek lenni. Nem tudunk békességet teremteni. Nem tudunk örömhírt vinni. Nem tudunk a szabadulásról beszélni. És azt kell mondanom, hogy igazad is van, meg igazam van, hogyha ide jutok el. Mert egyedül nem megy. És a múlt héten volt egy beszélgetésem, ahol többen voltunk és beszélgettünk Pálról és Barnabásról és Márkról. Röviden összefoglalom a történetet, mert nem biztos, hogy mindenki számára egyértelmű és ismerős. Amikor Pál és Barnabás és Márk mennek egy missziói útra, akkor Márk meghátrál. Mondhatnánk úgy is, hogy elindulnak egy szolgálat, nem annyi, hogy elmennek egy helyre egy nap, vagy egy csendes hétvégére, vagy egy csendes hétre, hanem egy hosszabb időre elindulnak missziói útra, és aztán Márk meg kihátrál ebből az egészből, megígéri, hogy ott lesz, de aztán végül, amikor nehézségek támadnak, akkor kihátrál. És a következő missziói úton azt mondja Pál, hogy nem viszem magammal Márkot. Mert az az ember, aki egyszer elindul az Isten szolgálatába és kihátrál, az ne jöjjön velem a következő szolgálatra. Meghátrál. És ez a testvérem, hát eléggé úgy azt mondta, hogy hát azért ez kemény volt Páltól. Ez túl kemény volt, túl durva volt. Mondtam neki pár igét, hogy például nem a meghátrálás emberei vagyunk, vagy hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mondtam pár ilyen igét, és próbáltam alátámasztani azt, hogy én pedig egyetértek Pállal. Míg aztán észrevettem, és ki is mondta ez a testvérem azt, hogy de hát mindannyian emberek vagyunk. Hát mindenki hibázhat, elbukhat. És akkor vettem észre, hogy ő abszolút azonosult Márkkal. És azt mondta, ő belehelyezte magát abba, és azt mondta, hogy lehet, hogy én is elbuknék. Lehet, hogy én is elindulok egy szolgálatba, és lehet, hogy meghátrálok. Vagy lehet, hogy éppen tényleg ezt tette, hogy elindult egy szolgálat, és meghátrált. És láttam, hogy ő teljesen azonosul Márkkal, és akkor értettem meg, hogy mit akar, hogy miért mondja ezt. Mert őt is elítéli ez az ige. Őt is megítéli ez az ige. És akkor mondtam neki, akkor az Úr adott ahhoz bölcsességet, hogy elmagyaráztam neki, hogy alapvetően, ha emberileg nézzük, akkor neki igaza van. Mert persze, kell új esélyt adni. Meg az ember is elbukhat, és meghátrálhat. De mondtam neki, hogy tudjátok, ha te az Isten szolgálatába elindulsz, és nem a saját erődből akarsz szolgálni, akkor Isten nem fogja megengedni, hogy meghátrálj. Ha a saját erődből akarsz megállni, meglátsz egy szolgálatot, és azt mondod, hogy megcsinálom, én vagyok olyan jó hívő, hogy ebbe a szolgálatba helytálljak, garantálhatom, hogy meg fogsz hátrálni, és el fogsz bukni. Saját tapasztalatból mondom. De hogyha az Isten indít, ha az Isten mondja, ha az Isten küld, akkor ezeken a nehéz pontokon át fog lendíteni, és ő fog erőt adni. És nem a saját emberi erődből kell megfeszülnöd, és úgy szolgálni, mert az nem fog menni. És ezért mondtam neki, hogy persze, ha a saját erődből indulsz a szolgálatba, és emberi erőből akarsz teljesíteni a szolgálatba, akkor teljesen jogos, amit mondasz. De ha Istennel indulsz, az Isten küld, az Isten erősít meg, akkor pedig nem jogos, amit mondasz. Vajon ki tudtad-e már azt mondani, ha az Úr Jézus gyermeke vagy, hogy Uram, itt vagyok, mit akarsz, hogy cselekedjem? Vajon elkérted-e már Istentől a szolgálati helyedet, hogy hol akar használni, és jársz-e abba a szolgálatba? Biztos vagyok benne, hogyha engem nem Isten küld ide, hogyha csak a saját gondolatomból, fejemből pattam ki ez az egész, akkor fél év után mentem is volna tovább. Biztos vagyok benne. Mert saját erőből, és ez nem azért, mert itt görögszállás, bármelyik szolgálatot mondtad, nem erre a görögszállásra szól, hanem bármelyik szolgálatban, ha a saját erőmből akarnék megállni, az nem működik. Hadd meséljek el nektek egy történetet, ami nem olyan rég esett meg velem, biztos látjátok az ujjamat. Már Virág kérdezte, hogy mi történt az ujjamat. míg leesett, hogy ő nem volt a délelőtti Isten tiszteleten, mert a gyerekekkel volt lám. Mondtam neki, hogy majd elmondom az Isten tiszteleten. Hadd mondjak el egy rövid bizonyságtételt számotokra. Az elmúlt 3 napban adventi sorozaton voltunk Borbányán, szerintem többen közületek is voltak az egyik este. Nagyon áldott szolgálat volt, de megéreztem azt, hogy az Isten minden alkalommal betámadott. Minden alkalommal volt valami, hogy nem tudtam békésen, nyugodtan, kiegyensúlyozottan menni és készülni a szolgálatokra, hanem mindig volt valami. Egyre komolyabb támadások jöttek. És tegnapi nap folyamán megvettük mi is otthon a karácsonyfát. És hát nagyobb volt, mint ami belefér a tartóba. Hát gondoltam, akkor megfarigcsálom egy kicsit, és az ujjamba is belefarigcsáltam elég rendesen. És hát eléggé megijedtem, dőlt belőle a vér, stb. Nem részletezném. Nem volt biztos, hogy már ez akkor 2:30 körül történt, 3:45 körül, és nem volt biztos, hogy 5-re oda fogok érni Borbányára. Azért volt bennem egy kis félelem az ujjam miatt is, de volt bennem egy félelem ebben miatt is, hogy odaérek-e, mi lesz, hogy lesz. És elmentem a baleseti sebészetre, mert azért az volt bennem, hogy nem, én nem láttam szabad szemmel, hogy mennyire mély, mi történt, hogy volt, mint. Hát mondom, azért csak megnézettem egy orvossal. És amikor ott ültem, és feleségem még parkolót keresett kint, akkor ott ültem egyedül, és ez is milyen érdekes, hogy a múlt héten volt talán, amikor Katinak a telefonjára tettem Bibliát, és akkor Virág mondja, hogy figyelj, tudod, van Spurgeon ilyen napi áhítat. Hát mondom, akkor én is gyorsan a sajátomra is fölteszem. Föltettem a telefonomra, ahhoz nem kell internet, ott ültem a váróba, hogy hát mondom, elolvasom ezt a napi áhítatot. Csak azért olvasom föl nektek, hogy nézzétek meg, hogy Isten milyen kegyelmes, milyen nagy az ő szeretete, hogy mennyire direkt módon szólt hozzám. Én magam se akartam elhinni, felolvasok részleteket. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Aztán így folytatja, ezt már Spurgeon magyarázza. Még van előtte egy igaz, hogy sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Innen jön a magyarázat. Megsebesíthetik a bőrén, vagy még mélyebben is, de nagyobb baja nem eshet. A csontja nem törik el. Majd utána arról beszél, hogy az Isten szolgálatába komoly támadások érik az embert, de az Isten mindig átemelte őt is, és mindig ad erőt, hogy tovább menjen. És a végén így zárja, figyeljetek. Jöjj én lelkem, ne szomorkodjál. Tudom, fáj, hogy megsebesültél, de lásd, a csontod nem tört össze. Tűrd a nehézségeket, és engedd át a félelmet azoknak, akik nem bíznak Istenbe. Most mondjátok meg, az előző század elején élő igehirdető által leírja egyszer ezt, és Isten ennyire direkt módon tud nekem tegnap üzenni. Egy olyan nehézségben, amikor az ő szolgálatában vagyok, és valami megtöri ezt a dolgot, és tudjátok, nagyon megnyugodtam. Még nem látott orvos, 6-an voltak előttem, tehát nem tűnt úgy, hogy oda fogok érni, de én megnyugodtam, és tudtam, hogy oda fogok érni időbe, és tudtam, hogy nincs semmi baj. Mert Isten az ő igéjében kijelentett. És a feleségem mondta, hogy jött be, és teljesen le volt döbbenve, hogy miért vagyok ilyen nyugodt. Mert hogy azért ilyenkor én szoktam ezen idegeskedni, hogy odaérünk-e időben, mi lesz, hogy lesz. És hála Istennek tényleg nem lett komolyabb baj. Egy tetanuszt azért adtak, biztos, ami biztos, de nem lett nagyobb baj. Hihetetlen volt ezt megtapasztalni. És ezek lehet, hogy aprónak tűnő dolgok, de hidd el, hogy a nagy dolgokban, meg az apró dolgokban is tud Isten vezetni. És hadd zárjam le mai történetként, ha bár a karácsonykor mindig olyan dolgok történnek velünk, hogy ezt már komolyan egyszer meg kéne írni regénybe, de ma úgy indultunk, hogy imádkoztunk Bettivel. Mert akkor, amikor nekiálltam sürögni, forogni, csinálni a fát, akkor így lendületből akartam megcsinálni. És nem imádkoztam. Ma imádkoztunk, és áll a fa. Belekerült a tartójába, és minden rendben van. Annyira érdekes, hogy az ilyen apró dolgokban is lehet az Isten erejét kérni. Még ha az ő szolgálatába állunk. Még ha bíz ránk feladatot. Márpedig bármikor, amikor Isten megváltott gyermekei kilépnek, vagy otthon vannak teljesen mindig, akkor mindig szolgálatba állnak. Mert a világ sóvárogva figyeli a ti életeteket, meg az én életemet is. És várják azt, hogy azt a szabadítást, amit ti átéltetek, azt rajtatok keresztül is megkaphassák az Úr Jézus Krisztustól. Kész vagy-e beállni abba a szolgálatba, hogy te neked is örömhírvívő legyen az életed? Az evangéliumot. Ugye az evangélium az azt jelentette, hogy egy csatában, amikor győztek, akkor volt egy hírvívő, aki vitte az örömhírt. Hogy győzött a csapat. Mármint a sereg. Bocsánat, én már nagyon foci meg ilyen sportba gondolkodok. Győzött a sereg. És ezt az örömhírt vitték. És képzeljétek el, háború lenne. És valaki hozná ezt az örömhírt, hogy vége van, és nyertünk. Hát ez történik, amikor az evangélium szolgálatába állsz. Hogy azt az örömüzenetet hirdetheted, hogy vége van a sátán uralmának, a hatalmának, mert győzött az Úr Jézus. És aki hisz az Úr Jézusba, az szintén győzni fog. Ilyen szolgálat lehet az osztályrészed. Azt kívánom mindenkinek, hogy jusson el ide. Hogy legyen ilyen karácsonya, hogy legyen ilyen adventje, amikor találkozik a megváltóval, a szabadítóval, és amikor ki tudja őszintén mondani, föltéve a kezét, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. Persze, támadások, próbák, nehézségek, kudarcok fognak érni. De ha ő vele indulsz, ha ő küld téged, akkor ezeken felül fog emelni, és megáldja az életedet, szolgálatodat. Olyan jó lenne, hogyha mindannyiunkat ilyen szolgálatba találna az Úr, hogyha mindannyiunkat ilyen szolgálatba, amikor vissza. Mert adventben várjuk az Úr Jézus visszajövetelét is. Ezt se felejtsük el. Kívánom mindenkinek, hogy ilyen adventje és ilyen karácsonya legyen, ami még hátra van belőle. Ezt egyedül Jézus Krisztus, a szabadító tudja megadni. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyám, hálát adok neked azért, hogy te szabadítóként jöttél el erre a világra. Hogy te nem maradtál kisded Jézus, kis Jézuska, hanem te céllal születtél meg, céllal öltöttél testet, mégpedig azzal a céllal, hogy megszabadíts minket a bűneinkből. Olyan jó lenne, ha mindannyian tudnánk igazán örülni a karácsony örömünnepének. Ha megértenénk a karácsony igazi üzenetét, amit te benned, Úr Jézus, mint megváltóban ragyoghat fel nekünk. Ahhoz, hogy mindez megtörténjen, tisztába kell kerülnünk azzal, hogy a bűneink miatt szükségünk van szabadítóra. Teleplezd le, Uram, a hazugságot az életünkbe, és világítsd be a te igéddel, hogy megérthessük, hogy rád van egyedül szükségünk, Úr Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy ma is hangozhatott a te evangéliumod. Köszönöm, hogy többeket indítani akarsz, hogy ilyen örömhírvívők legyünk. Köszönöm, Uram, hogy te tudsz erőt adni. Számtalanszor megtapasztaltam már én is az életembe. Hálás vagyok, Uram, a tegnapi napért, ahol rengeteg mindenre megtanítottál. Köszönöm, hogy ennek az esetnek kapcsán bűnöket is felszínre hoztál az életembe, amiket letehettem, megvallhattam a te kereszted előtt. Hálás vagyok, Uram, hogy veled járhatok, veled élhetek. Hadd könyörögjek most, Uram, egyházunkért. Olyan jó lenne, hogyha ebben az örömünnepben, karácsonyi ünnepkörben senki sem tévesztené szem elől a legfontosabb üzenetet. Üdvözítő született ma néktek. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te vagy, aki üdvözíteni tudsz. Így áld meg mindenhol a karácsonyi szolgálatokat, így áld meg a családi ünnepléseket, add, hogy ne szorítsanak ki téged ebből az ünnepből. Kérlek, Uram, a betegekért, kérlek, Uram, a gyászolókért, magányosokért, hogy te tedd számukra is áldottál karácsonyt. Te adj nekünk szemet, lábat, szájat, hogy tudjunk indulni, mozdulni azok felé, akik nélkülöznek nehézségben, és akár magányban vannak. Hadd tudjuk közvetíteni feléjük a te szeretetedet, amit mi is úgy kaptunk tőled ajándékba. Köszönöm, hogy érted, így is imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten népe, végezetül fogadjátok az Úr áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Mielőtt az áró éneket elénekelnénk, szeretnék egy dolgot hirdetni. Nem nagyon szoktunk, de azért most én szeretnék egy dolgot hirdetni. Szerdán 5 órakor meg fogunk nézni egy filmet. És erre mindenkit szeretettel hívunk. Igaz, az az ifjúsági alkalom időpontjában lesz, tehát a fiataloknak majd hétfőn még külön fogom hirdetni. Megnézzünk egy filmet, ami az Úr Jézusnak a születéséről szól. Ez egy nagyon jó film. Az a címe, hogy a születés. Azért szeretem, mert magyar, tehát magyar nyelven van, nem feliratos. Nagyon jó, bemutatja az akkori kort, kortörténelmet, és biblikus, abszolút biblikus, jó? Úgyhogy szeretettel hívunk és várunk rá mindenkit. Szerdán 5 órakor itt a közösségi térbe fogjuk majd megnézni. Bátran lehet hívogatni másokat is, és egy kicsit így is készülni. Tudom, hogy sok ember vizuális, úgyhogy ha lát valamit, akkor jobban megérti, mint hogyha csak hallja. Majd a földmunkába is fogom hirdetni, szóljál Csaba, hogy ne felejtsem el, jó? Na, ezt szerettem volna mondani, és záró énekként 230-as éneket énekeljük el.
Mozizni fogunk?
Igen.
Popcorn lesz?
Nem. Tudom, hogy vicc volt. Ja, és még valamit szeretnék kívánni.